Krisztusban, kedves testvéreim, valaki elpanaszolta nekem, hogy nem tud elmélkedni. Nyitva áll előtte a Szentírás, olvassa, de semmi sem jut az eszébe. Kérte a Szent Lelket? Persze, az nem csak azt jelenti, hogy azt mondom, hogy jöjj el Szent Lélek. Kérni az Isten, az azt jelenti, hogy egész erőbedobással kérem, kétségbeesítve kérem. Figyelj csak, a leghatásosabb imádságok a Szentírásban mindig azok, amelyek az embernek a végveszélyét fejezik ki. Szent Péter apostol süllyed a hullámokba, és így kiált Jézushoz, ments meg, Uram! Ilyen szükséghelyzetet nemigen élsz át a Szentírással kapcsolatban, és azért a kérésed sem igazi. Igen. És te megteheted azt, hát ha nem megy az elmélkedés, fogom a rózsafüzért és elmondom. Mindez talán nem rossz. De lehet, hogy valami kimarad az életedből. Az ige hirdető pap nem így van, testvérek. Nekem szólnom kell hozzátok vasárnap. És én is gyakran vagyok úgy, mint ez a hívő, aki elpanaszolta, hogy semmi sem jut eszébe. Sőt, nem csak semmi nem jut eszébe, hanem annál nagyobb üresség tátong előtte. A pap nem abban különbözik a hívőtől, hogy más a lelki alkata, és hogy jobb, hanem hogy Krisztustól küldetést kapott az embereknek, hogy hirdelt az igét. Már ti alusztok, vagy még alusztok, és én fölkelek. Mert ezért én nem vagyok hős. Mert nektek is föl kell kelni a gyerekhez. Sokszor éppen az étel elkészítéséhez, és sokkal többet fáradoztok. De azért kelek fel, hogy valamit mondhassak az Úr napján nektek. Olyan ez valóban, mint a hajnali, régen ez a kenyérdagasztás, hogy legyen kenyere a családnak. Valóban. Enni kell adni nektek, mégpedig nem romlandó eledelt, nem az én bölcsességemet. Valahogy úgy van ez, testvérek, mint az apostolok idejében. Nagy tömeg követte Jézust, és már esteledett, és nem volt mit enniük, és az Úr Jézus azt mondta nekik, ti adjatok nekik enni. De Uram, mit? A miénket? Nincs. És amit összeszedünk, az nem szaporodik meg a kezünkbe. Na hát, ilyen helyzetben, testvérek, amikor az ember azt látja, hogy semmi sem megy, és azt mondja, Szentlélek Isten, világosíts meg, könyörülj meg a te népeden, és áld meg a te örökségedet, akkor ilyen esetben mindenkor egy kis szikra gyullad a pap szívébe. Olyan pici, hogy később azt hazudhatná, hogy nem is a Szentlélek segített meg. Igen, de ő segített meg. A rendes, mindennapi isteni kegyelmek csak egy elvállalt és igává vált kereszthordozó érett formában mutatkoznak meg. Testvérek, mindenütt így van ez. És ezt akarjuk kivenni, megspórolni az életünkből. Tehát, hát jó férnek, feleségnek lenni, jó szülőnek lenni, de amikor ez igává válik, amikor olyan szorító körülmények között vagy, hogy egyedül csak az Istenhez tudsz kiáltani, akkor ez igazi házasság, akkor hivatás. A többi az olcsó élvezkedés. Hány családot ismerek, kívülről ragyogó, belül is, de egy belülről ragyogó és szép családi élet mélyén ott van egy iszonyatos szenvedés. És egy kiáltás, hogy Uram, ments meg. És ezért megy. Csak egy olyan hivatás a hivatás, egy olyan életpálya, amely kényszerű helyzetbe kerültem. Adnom kell, tennem kell, cselekednem kell, de az erőmből nem telik. És akkor az én imádságom nem lesz csak egy szó, hogy jöjj Szentlélek Isten, meg hogy Istenem segíts meg, hanem valóban egész lényemmel imádkozom. ilyenkor mindig megsegít az Isten. Ugyanúgy könyörül rajtunk, mint ahogyan másokért jöttek oda ezek négyen, és fogták meg az ágyát ennek a betegnek, és az Úr megkönyörült rajtuk. Na most nézzük csak meg a mai evangéliumban ezt a három csoportot. Az írástudókat, a béna gyógyulását kérő férfiak magatartását, és a béna emberét. Az írástudóknak ez a csoportja teológiai kérdés iránt érdeklődik. Van-e Jézusnak joga megbocsátani a bűnöket? Hiszen egyedül az Isten bocsátja meg. Az az érdekes, hogy az Úr Jézus csak ezzel a csoporttal folytat párbeszédet. A bénával nem beszélget. Az őt hozó, segítségért kiáltó emberekkel sem beszélget. Párbeszédbe bocsátkozik a mi Urunk az írástudókkal, de totális sikertelenséggel. Próbálja megmenteni őket, mint egy mondva, igazatok van, egyedül az Isten bocsáthatja meg a bűnöket. De az Isten tehet csak csodát. Hát most csodát teszek, akkor gondolkodjatok, hogy ki vagyok én. Ebben nem mennek bele. A jelenet azért ott zárul, hogy a zsinagógába elmegy Jézus, szintén meggyógyít egy elszáradt kezű, vagyis béna ember, és akkor az írástudók kimennek a zsinagógából, és azon tanakodnak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Tulajdonképpen nem érdekli őket sem az Isten, sem az ember. Ez egy veszélyes emberfajta. Lehet vallásos köntösbe. Pontosabban a dogmájuk a távolságtartás. Isten abszolút távol van, nem jöhet a közelbe. A földi életet nekünk kell megoldani. Nem is akarjuk. Ha emberré lenne, akkor az ember is közel jönne hozzánk, azt se akarjuk. Ezek nem törődnek az emberrel. Az írástudók a vakon születettet, amikor meggyógyul, és megmondta, hogy kigyógyította meg, kidobták a zsinagógából. Az Lázár, akit Jézus föltámasztott, annak elhatározták, hogy megölik, mint bizonyítékot eltüntetik. És végül is az Isten embert, Jézust ölték meg. Mindaz, aki olyan Istenbe hisz, aki emberré nem lehet, aki bele nem keveredik a mi életünkbe, az gyűlöli az Istent, és nem törődik az emberre, és Krisztus gyilkosává válik. Aki csak egy világépítő Istenbe hisz, aki egyszer megteremtette a világot, de semmi köze a politikához, gazdasághoz, erkölcsi életünk nem is ékes semmi, vigyázz, ez egy istentelen, Krisztus gyűlölő társaság. Maradj az égbe! A keresztény misztériumot ezek gyűlölik. Dialogizálhatunk velük, de semmit sem érünk el. Mint ahogy Krisztus Urunk sem ért el velük semmit. Imádkozni lehet értük, és ha kell majd segíteni. Istentelen és embertelen világ. Mit érdekli őket a béna meggyógyulása? Mit érdekli őket Jézusban az eléjük álló isteni világ? Egyszer azt mondják, hogy ők istenesek, és azért joguk van embertelennek lenni. Máskor azt hazudják, hogy filantrópok, vigyáz, a filantrópia az ember gyűlölete. A Krisztus nélküli ember szeretet nevében az abortuszok millióit követik el. Hazug világ. Valóban öntörvényűek, a társadalmat és a világot ők akarják kezükbe venni és irányítani. És ennek az egész elgondolásnak Krisztus a legnagyobb ellensége, aki beviszi az emberhez az Istent, és az ember isteni fényben ragyog. Nézzük a hívő népet. Elsősorban ezt a négy férfit, akik hordágyon vitték ezt a szegény, gyógyíthatatlan, menthetetlen beteget, segíteni akarnak rajtuk. Önzetlenek, másokon segítenek. Nekik a lényeg, hogy a beteg meggyógyuljon. Nem vesznek részt Jézus és a farizeusok vitájába. Ezért Isten csodát tesz általuk. Milyen jó, milyen nagyszerű. Mégis nem ez a legmélyebb szint, ahol élni kell. ahol valóban a lényeges dolgok történnek. Miért? Mert Istentől csak olyan dolgot várnak, ami mulandó. Egy gyógyítást. Nem azt az egészen újat, amiről Izaiás próféta beszél. Ha Isten megteszi a csodát, dicsőítik érte, elcsodálkoznak. De oda se figyelnek arra, hogy megbocsátotta a bűnöket. Vigyázz, ez a fajta vallásos emberrel van tele a templom néha. Látványos csodát kérünk, gyógyítsd meg a beteget. Oda se figyelünk arra, ami egy sötét gyóntatószék mélyén történik, a valóban új dologra. Fiam, megbocsátattak bűneit. Ez minket nem érdekel. Megcsodálhatjuk ezt a magatartást, mert valóban csodálatra méltó. Mindent megtesznek másokért. Még Jézushoz is oda küldik. Lehetnek kívülállók és lehetnek keresztények ezek, akik elszégyelhetjük magunkat, mert több jót tesznek, mint mi. Ezek altruisták. És hogyha rájönnek, hogy Krisztusnál gyógyulás van, akkor oda küldik a beteget. Ezek a keresztény értékeknek a megvallói. De nem ez a legmélyebb szint. Ez a tömeg egyszer majd Barabást fogja választani Krisztus helyett. Mert akkor a társadalom érdeke azt kívánja. A béna képviseli csöndben azt az emberi szintet, amelyen egyedül érthető az evangélium. Fiam, bocsánatot nyertek bűneid. Jézus sohasem jelenti ki a bűnbocsánatot annak, aki nem tudja, hogy bűnös. Tehát ez a béna ember, ez tudta, hogy bűnös és szenvedett attól. Nem csak az írástudók gondolatait ismerte, hanem ennek a szegény embernek a belső gyötrelmét, amely nagyobb volt annál, hogy ő beteg. Hiszen, hogyha ennek az embernek a betegsége lett volna a legnagyobb nyomorúsága, akkor Jézus nem a bűnök bocsánatával kezdi. Tulajdonképpen ebben az esetben a csodás gyógyulás csak illusztráció. Hogy amit Jézus mondott, az végbe ment. Hogy föl lett oldozva. Ez az egészen új dolog, amit ő véghez vitt. Az Istennel való kiengesztelődés, és a béna nem szól egy szót sem. Ami vele történt, az megoszthatatlan. A farizeusok nem értik. A csodában hívők sem, mert azok azért dicsőítik az Istent, amit láttak. Milyen pontosan fogalmaz Márk. Nem azért, ami láthatatlan. A testi gyógyulásért dicsőítik önfeledten Istent. De nem a bűnök bocsánatáért, mert Krisztusban adott. Mélységes magányban van most ez a meggyógyult ember. Senki sem érti. Ez egy kis réteg a kereszténységben. Ez jelzi a gyónások ritkaságát, predikációm eredménytelenségét. Ki jött gyónni közületek, aki eddig nem gyónt? Egy se. Úgy látszik, a legmélyebb szint a bűnök bocsánatában megmutatkozó Isten írgalom. Nem a csodák. Látszatra vallásosnak tűnnek ezek az emberek, érdeklődnek, önzetlenek, és van egy határ, amit nem lépnek át. Igen, az irgalmasság megtapasztalása. Hányszor mondja az Úr Jézus, mennyi kenyeret osztottunk ki? Mennyi maradt meg? És még mindig nem értitek? Nem értitek, hogy nem gazdasági miniszter akartam lenni? Nem értitek, hogy a kenyér gondnál van mélyebb gond? Nem értitek, hogy teremtő Isten vagyok? És van hatalmam megbocsátani a bűnöket? És hogy azért jöttem, hogy Istenhez elvigyelek benneteket? Akkor úgy látszik, hogy az altruizmus nem a legmélyebb emberi szint, hanem melyik, ha megtapasztalom magamban, hogy Isten megbocsátott nekem, akkor nem az lesz a jó igehirdető, aki számotokra könyörög Istennél, hogy szaporítsa meg a kenyeret, hanem aki nem is törődik veletek látszólag, hanem magába átéli a nyomorúságot, hogy neki irgalmazott az Úr. Ezért a két legnagyobb igehirdető, Szent Péter és Szent Pál. Péter megtagadta Jézust a szenvedésének éjszakáján, és ő megbocsátott neki föltámadása után. És Péter ezért hirdette, hogy kicsoda a Krisztus. És Saul üldözte Jézust. Jézus megbocsátott neki. És ezért írja Timóteushoz, hogy a bűnösök között az első én vagyok. A legmélyebb találkozás, testvéreim, Jézussal nem az, amikor másokért dolgozok, másokért könyörgök. Ebben nagyon sok minden felületes is lehet. Tegyük. A legmélyebb, ha saját magam nyomorúságát föltárom neki, és engedem, hogy megbocsásson. Ez a tapasztalat legmélyebb és egyetemes. Innét fakad az a küldetés, amely Szent Pálé, Szilvánuszé, Timóteusé. Nem csak a papnak, hanem minden kereszténynek a küldetése. Nem a másokon való segítés őszinte testvéri indulatából való, hanem a bűnbocsánat belső élményéből. Isten irgalmának személyes megtapasztalásából. Ezért van olyan kevés próféta Magyarországon, vagy nincs is. Jó akaratú sok van. Mindenki segíteni akar másokon, ez kevés. Az a próféta is azt tudja a jövendőt, aki önmagában a nyomorult és menthetetlen esetet látja, akinek Krisztus irgalmaz, akit Isten feloldozott Krisztus által. És ehhez nem az elkövetett bűnök nagysága kell, hiszen Lizői Szent Teréz is átéli ezt, hanem a tisztánlátás. Ezért milyen pontos a Szentírás, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, de ez félreérthető, Jézus kijavítja. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nem ahogy ti elgondoljátok. Az bűnös lehet, az rettenetes szennyes lehet, abba pénz van, érdek van. Abba gyilkosság is belefér. Minden. Abszolút zavaros. Majdnem olyan, mint a bűn. Szeressétek egymást, ahogy én, aki feloldoztalak benneteket. Amen.